Potocki László. Éles. Regény. Ride the tiger. You can see his stripes, but you know he's clean. Jump on the tiger. You can feel his heart, but you know he's mean. Dio, holy diver. Huszonegyedik születésnapomra úgy döntöttem, meglepem magam egy igazi munkáslánnyal. Nem mintha rászorultam volna, hogy fizessek a szexért. Másodéves voltam a pszichológián, a 70 fős évfolyamon csak 5 fiú volt rajtam kívül, és egyikük se jelentett különösebb konkurenciát számomra. De hiába voltam jobban néhány könnyűvérűbb kolléginával, jó ideje hiányoltam azt az igazi mocskosságot, amit egy szokványos kufirc, lehetett bármilyen futó és gépies, képtelen volt megadni nekem. Habár az anyáméktól kapott havi apanázsoktól nem repett szét a bukszám, nem kellett a tripperes, aluljáróbéli lotyokkal beérnem. A lakbéren is a rezsin kívül addig költöttem valamire. Általában hideg kaját ettem és keveset. Kocsmázni ritkán jártam, barátaim nem nagyon voltak, egyedül a lakótársaimmal, Mézgával meg Basszerrel ápoltam haverinek nevezhető viszonyt. De legtöbbször őket is nehezen viseltem el. Így hát egyedül töltöttem a születésnapomat. Reggel 15 órával hamarabb ébredtem, anyám hívott, hogy felköszöntsön, és ezredszerre elmesélje 36 órás vajudása történetét. Tompa és morcos voltam a kialvatlanságtól. Ez kivételesen jól jött, amikor később 2x2 órányi fejlődés lélektan és pszichodiagnosztika után még a csoporttársnőim rohamát is vissza kellett vernem. Rá akartak venni, hogy este menjek velük egy belvárosi klubba silent partizni. Buli nélkül nem buli a szülinap, ahhoz túl fiatal vagyok, hogy ne legyen kedvem ünnepelni. Én meg egyre idegesebben ismételtem el újra és újra, inkább megspórolnám ezt a hepajt a májamnak. Mostanában strapáltam eleget, és tényleg be vagyok szarva, hogy azt a szúrást a lengőbordám alatt nem az eltévedt gázok miatt érzem napi rendszerességgel. Kicsit sajnáltam, amiért ezzel az ócska dumával ráztam le őket, de tudtam, ha hagyom magam is fejhallgatóval a fülemen marhulni kezdek azon a süket bulin, 2-3 környi tekila után könnyen megtörténhet, hogy egy óvatlan pillanatban beráncigálom valamelyiküket a WC-re, és akkor lőttek az ajándékomnak. Már alkonyat előtt eljöttem otthonról. Nem bírtam tovább a laptop előtt ülni. A Facebookon töltöttem a délutánt. Unalmamban lefelgörgettem az üzenőfalamon a mindenféle ismeretlen ismerősök standard jó kívánságait. Aztán pornó oldalakat nézegettem. Bámultam a csontszáraz, keményen megdolgozott pinákat. Hallgattam az erőltetett nyögdécselést, és arra gondoltam, bárcsak én is megcsinálhatnám ezt valakivel. A központba villamossal mentem be, pedig tudtam, várnom kell még, amíg megjelennek. A várfal maradványa mögött, a sarkon volt az a park, ahol péntek és szombat esténként látni lehetett őket. Ilyenkor nagy volt a mozgás a környékbeli klubok körül. Zavartalanul működhettek a sétányokon. Igazából csak annak tűntek fel, aki kereste őket. Jóval diszkrétebben öltöztek, mint a miniszoknyában, és a magas sarkuban tipegő particicák, akikkel délután még könnyen lehet, ugyanazon a kurzuson unatkoztak együtt. Annyi különbséggel, hogy ők talán kevésbé várták az estét. Mert hiába voltak egyetemisták a hétvégi éjszakákon, míg mások zsinórban gurították le a sátokat és dubstepre vonaglottak, ők a fák árnyékában sétálgattak. Annyiban viszont különböztek a hivatásosoktól, hogy fenntartották maguknak a választás jogát. Nem mentek haza minden jött-ment el. Idősebb alakok például szóba se jöhettek. Egyetemista fiúk annál inkább, különösen a szimpatikusabbja. Igyekeztem én is a lehető legjobban összekapni magam. Kedvem egész este a szabad ég alatt szerencsétlenkedni. Csak hogy először úgy tűnt, nem lesz szerencsém. Még sötétedés előtt elkezdtem járkálni, sorra vettem a sétányokat. Több lány is elment mellettem. Párnak sikerült elkapnom a pillantását, de egyikük se szólított le. Nem tudtam eldönteni, véletlenül járnak arra, vagy egyszerűen nem jövök be nekik. Egyedül abban voltam biztos, bármelyiküket szívesen hazavinném. Időközben teljesen elfeketedett az ég. A lámpák kásásán hunyorogtak a ködben. Kocsisor araszolt az úton, locsogott a kerekek alatt a sáros hólé. Már a belső sétányokon is beindult a forgalom. Homályos férfi alakok járkáltak fel alá. Gallérba sűjesztett arcuk nem látszott. Csak az, ahogy durcásan összehúzzák magukon a jacket, amint megérezték, nézem őket. A sokadik körömnél tartottam, amikor egyikük mellett megállt egy lány. Távol voltak tőlem, egy kandeláber fénykörében beszélgettek egy darabig. Eljátszották a szokásos protokolt, majd elindultak kifelé a parkból. Pedig a csávónak biztos nincs is születésnapja, gondoltam, és kimentem a park bejáratához. Egy darabig nem akartam látni, kinek lesz jó még. Elővakartam a cigit a zsebemből, rágyújtottam. Szemben velem az út túloldalán egy bérpalota földszintjéről fény és basszus lüktetés szűrődött ki. Jól be lehetett látni a járdára néző ablakokon. Izzadságban fürödtek az arcok. A stroboszkop villogása pedig még undorítóbbá tette őket. Nyílt az ajtó, a zene recsegve ömlött az utcára. Semmiképp se Silent Party volt odabent. Hirtelen nem értettem, mit keresnek itt a csoporttársnőim. Most estek ki a klubból. Rájuk fért a szellőzés. Röhögcséltek, tántorogtak, fogalmam sincs, hogy vettek észre a ködön át. Beletelt pár másodpercben, míg rájöttek, tényleg én vagyok az. Akkor viszont szólongatni kezdtek, visítóztak, integettek, de azt már nem vártam meg, hogy oda jöjjenek hozzám. Megfordultam és visszamenekültem a parkba. Végig siettem a padok előtt, ki a sétányokról, és jó darabon tovább, míg nem egy sarkon befordultam. A tömbhás sor mögött, ahová kijukadtam, nem égtek utcalámpák. Egyedül a járda mentén parkoló autók számtáblája derengett a ködben. Hát, ennyit a születésnapomról, gondoltam. Most már, ha megfeszülök, se lesz olyat, amilyet akartam. Beszennyezték azok a libák, hogy rohadna le az ég. Eszembe jutott otthon a körömolló. Szükségem lett volna rá, de nem bírtam hazaindulni. A közelben volt egy alacsony fémkerítés, arra ültem, és elővettem a telefonom. Dühömben passziánszozni kezdtem. Az első körben a helyére került a kártyák harmada. Az ászaim is megvoltak mind. Nem hallottam közeledni, csak arra kaptam fel a fejem, hogy megszólít. Engem vársz? Először nem a szemébe néztem. Túl vastag volt a szájához a patkó alakú, végein gömbökkel díszített fényes piercing. A nyelvét kidugva játszadozott vele. Hallatszott, ahogy a fém odakoccan a fogához. Amúgy semmi kurvás nem volt benne. Tarka poncsójával, horgolt tarisznyájával úgy nézett ki, akár egy vidéki gyógypedagógus. Látszott rajta, hogy a park felé tart. Hangja rekettes volt az izgalomtól, hiába próbált frivol lenni. A megszólítás inkább félősre sikerült, üvöltött róla, hogy nincs túl nagy praxisa, vagy egyszerűen képtelen hozzászokni, hogy leszólítsa a klienseket. Jobban örültem volna egy tisztességesen bejáratott ribancnak, mint egy ilyen hamupipőkének. De azért válaszoltam neki. Nem tudom, mondtam, és felálltam a kerítésről. Szó nélkül követett. Kijöttünk a tömbházak mögül, a telefonomat nyomkodtam, idegesített a szorongása. Elhaladtunk a park mellett. A bokrok takarásából szűkszavú, feszélyezett beszélgetés foszlányai szűrődtek ki. Váratlanul szólalt meg is hangosan, mintha a neszeket akarná túl kiabálni. Hová megyünk? Gyalogolhatunk is, az nincs messze, mondta most már csöndesebben, miután elmagyaráztam neki, merre lakom. Mindenképp húzni akarta az időt. De én az első taxit leintettem, Francnak volt kedve romantikázni. Mézga meg Basser hazautaztak a hétvégére. Az enyém volt az egész lakás. Jóformán be se csuktam az ajtót. Már is szólt, ne fordítsam rá a kulcsot. Se a poncsóját, se a tarisznyát nem akasztotta fel a fogasra. Csizmában ment be a szobába, de amint beléptem utána, azonnal vetkőzni kezdett. Nem kell, mondtam, és azt se hagytam, hogy a térdig érő bőrcsizmát lehúzza. Értetlenül nézett rám, látszott rajta fél. Majd leült az ágyra, hirtelen megsajnáltam, nem értettem miért. Születésnapom van, mondtam. Hallottam már ezt a dumát, húzta el a száját. De nekem tényleg, vettem elő a személyemet, látod? Szép neved van, mondta. Olyan lengyeles, nem? És elnevette magát. Biztos, hogy te vagy ez a képen? Ja, a gimiben még metálos voltam. Csak voltál? Aha. Pedig jól áll neked a hosszú haj, kár érte. Visszaadta a személyt, de én rögtön félre dobtam, és közelebb léptem hozzá. Kigomboltam a nadrágom, az árnyékom teljesen elborította. Kicsi lett, és még gyámoltalanabb. Lehet így? Kérdeztem. Végül is szülinapod van, nyúlt be a boxerembe, de én megállítottam a kezét, és a piercingjére mutattam. Nem lesz azzal baj? Mire ő elmosolyodott, és félrehajtotta alsó ajkán a kis ezüst patkót. Alig kezdte el, félretoltam a fejét, féltem túl hamar el fogok menni. Felrántottam az ágyról, az asztal felé taszítottam, jó lett volna, ha egy kicsit ellenkezik, de szégyeltem megkérni rá. Recsent az asztallap a feneke alatta, mint alányultam és felültettem rá. Térdig letoltam a nadrágját, félrehúztam a bugyját, lábait a vállamra emeltem. Csak a teste volt ott, sűrű, hullámos haja szétomlott. Eltakarta az arcát, de hiába örültem, nem tartott sokáig. Túlságosan könnyen hatoltam belé. És alig mozdultam párat, már is meglágyultam. Nedves volt és puha, nem bírtam elviselni, hogy jó neki. Egyik pillanatról a másikra gyorsultam be, nem érdekelt, hogy milyen mélyre megyek, csak az, hogy minél durvábbak legyenek a lökéseim. De ő, ahelyett, hogy felsziszenne, vagy legalább a fájdalom legkisebb jelét mutatná, az asztal szélébe kapaszkodott, és nyögdécselni kezdett, sőt, a csípőjét is megemelte, hogy jobban hozzáférjek, mert meg se próbálta betölteni a szerepét. Magasról szart rá, hogy születésnapom van. És a zihálása is erősödött, és a nyögése is. Nem sok volt már hátra neki, talán pár másodperc csupán, amikor hirtelen kicsusszantam belőle, és ugyanazzal a lendülettel vissza. Megfékezhettem volna a mozdulatot, de nem tudtam abba hagyni. A gyűrűs izom szorítása nem engedte. Először úgy tett, mintha nem fájna neki. Összeszorította a száját. Biztos valaki másra gondolt. Aztán nyöszörögni kezdett, álljunk le, mondta. Ne! De én csináltam tovább, mintha verekednék. Csak így tudtam olyanná tenni a születésnapomat, amilyennek eredetileg elképzeltem. Fáj, elég. Minden erőmmel azon voltam, hogy leszorítsam a csípőjét. Muszáj volt benne maradnom még egy lökésnyit, még egyet, még egy utolsót, csak még egy kicsit. Ez az. Egészen közel kerültem a végéhez. Remegett a térdem, és a karomból is kiment az erő. Ezt használta ki. Valahogy sikerült lecsúsztatnia a vállamról a lábát, és a mellkasomnak támasztania a csizmája talpát. Majd egy erőteljes rugás, és kitaszított magából. Éreztem, hogy zuhanok, nekiestem a szekrénynek, onnan néztem, ahogy letolt nadrággal és elnyúlt bugyival menekül kifelé a szobából, majdnem elesett, a küszöbben is megbotlott. Nadrág szícsat zörgése hallatszott az előszobából. Végül kilincsnyikorgás és ajtócsapás, utoljára fenekét láttam a szoba ajtóban. A farpofái közti résből barnás-vörös, nyákos pép kenődött szét. Végignéztem magamon, és észrevettem, rajtam még több van belőle. Olyan volt, mintha az enyém lenne. Olyan volt, mintha én lennék az. Kimentem a konyhába, és az ablakból láttam, amint végig siet az utcán. Furcsán járt. Árnyéka nem volt. Utána szerettem volna kiáltani, hogy legalább a pénzért jöjjön vissza, de a galuska már ott szorított a torkomban. Végül a vécén bőgtem el magam. Most kéznél volt a körömolló. Belekarcoltam vele a combomba. Egy újabb tigris csíkot a többi mellé. Néztem a csempére csöpögő vért. Később, még mindig Kábán, visszavonszoltam magam a szobába, az íróasztal előtti szék volt a legközelebb, arra ültem, és reflexből felnyitottam a laptop fedelét. A Mozillában továbbra is a délután ott felejtett pornó jelenet ment. Bambultam rá egy darabig, de nem tudott érdekelni. A tenyeremben még mindig ott volt a szaga. Az arcomhoz emeltem a kezem, szorosan az orrom elé. Mélyet szippantottam belőle, aztán ismét jött a körömolló.